Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nagyon nagy örömömre Honti Irén evangélikus lelkésznő elfogadta a meghívásomat, és egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami végtelenül fontos. A boldogságunk és a kiegyensúlyozott életünk szempontjából azt hiszem kulcsfontosságú, ártó és gyógyító képekről fogunk beszélgetni. Köszöntelek szeretettel, Irénke!
Én is köszöntök mindenkit szeretettel.
Én azt hiszem, hogy annyi szorongással van tele az életünk, hogy tulajdonképpen ez napi probléma. Lett legyen az kisgyermek vagy felnőtt. Éppen a legutóbbi riportunk kapcsán, amikor beszélgettünk veled, felvetődött, hogy te foglalkozol ezzel a témával, hogy gyógyító képek, illetve ártó képek, mert hogy ennek a világában élünk. Mesélj nekünk erről. Azt gondolom, hogy ez olyan fontos, mint sivatagban a víz, erről beszélni, és ebbe működni jól.
Igen. Köszönöm szépen. Az elmúlt években látjuk a technika világának a hatásait, amelyek érintenek, megszólítanak bennünket. Látjuk azt, hogy sokszoros információ az, amely hat ránk, egyrészt a képek által, másrészt a szavak, mint információ által is. Ezeknek a képeknek vannak pozitív és negatív hatásai is, és ezek a képek érintkezésbe hoznak bennünket a saját belső képeinkkel. Lehetnek olyan képek, amelyek gyógyító módon hatnak ránk, de nagyon sok olyan kép van, aminek a hatása alá kerülünk, és észre sem vesszük, hogy mennyire romboló hatású a lelkünkre, és mi minden negatívumot hoz, vagy munkál bennünk elő.
Ugye a Lélekmód magazinnak pont az a célja, hogy én hiszem és tapasztalom, hogy a lélek az Úr a test felett. Tehát, hogy említetted, hogy a szellemünk az nagyobb hatással van az egész életünkre, akár konkrétan a fizikai testünkre is, és tulajdonképpen azért is beszélgetünk erről, hogy ezt tudjuk segíteni a testünket. Hogy működik ez? Ugye te lelkész is vagy, de ettől függetlenül is lehet, azt gondolom, ebben jó gondolat.
Ezek a képek észrevétlenül hatnak ránk, befolyásolnak bennünket. Vannak olyan képek is, amelyek félelemkeltőek, vannak olyanok, amelyek az agresszivitást hozzák elő bennünk, és nagyon sok olyan kép is van, amelyek, én azt gondolom, hogy nem méltók az emberhez. És ezeknek a hatásait, hogyha nem ismerjük fel, és nem tudatosítjuk, akkor tudattalanul és észrevétlenül negatív és romboló módon hatnak, vagy hathatnak ránk, és ezzel azt gondolom, hogy nagyon fontos foglalkozni.
Az jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy ez egy teljesen párhuzamos, amit megeszünk. Tehát, hogy megeszünk egy olyan ételt, amiben egy csomó mérgező anyag van, akkor megmérgeződik a testünk. Tulajdonképpen, ahogy említetted, amikor ezeket az ártó képeket, félelmet keltő videókat, tévésorozatokat, vagy olyan szavakat mondunk egymásnak, akkor az megmérgezi a lelkünket, és ugyanúgy a testünk, nem?
Igen, nagyon fontos téma számomra a környezetszennyezés. Ez olyan, amit most mondtál, mint a szellemi környezetszennyezés. Másképpen teleszemeteljük magunkat, és az a döbbenet, amikor ezt észre sem vesszük, és belemegyünk ennek a hatása alá, hogy megszemeteljük, vagy hagyjuk, hogy megszemeteljék a különböző képek, hatások, ami lelkünket is.
Nagyon fontos dolog, és amióta veled nyáron erről beszélgettünk, azóta sokkal tudatosabban törekszem, és látom önmagamban is, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit engedek magamra hatni. Mondjuk pláne elalvás előtt például, hogyha olyan filmet nézek, akkor az azonnal rossz hatással van rám. Itt egy kicsit beszéltél arról, hogy iszonyú mennyiségű kép van körülöttünk. Beszélgessünk egy kicsit erről.
Igen, egy abszolút képáradatban élünk. A mai kor emberét, fiatalokat sokszoros képmennyiség és információ halmaz érinti, amit egyszerűen lehetetlen feldolgozni. Éppen azért, mert nagyrészt tudattalanul hat, másrészt, ha nincs idő arra, hogy beszélgessünk erről, hogy egy felnőtt, egy fiatal, vagy felnőttek leüljünk és átbeszéljük, hogy ezeknek a képeknek milyen torzító hatásai vannak, akkor ezek ott hatnak bennünk, és negatíve munkálkodnak a lelkünkben.
Tehát nem tudjuk kioldani, feloldani ezeket a képeket. Hogyan lehet védekezni ellene?
Sajnos most túl sok időt töltünk a Facebook képei előtt, az internet előtt, egyszerűen tudatosítani kell, hogy le kell zárnunk, vagy felismerni azt, hogy nincs szükségem ennyi ártó, bénító, megbetegítő képre.
Hogy egyáltalán ennyi igen, mennyiségű képre, ennyi még mennyiség, hogyha nem is feltétlenül igen. kifejezetten ártó, de egyáltalán sok.
Egy könyvben olvastam, ami nagy hatással volt rám, hogy képböjtre lenne szükségünk. Nagyon fontos lenne az internet képei helyett, vagy mellett a valósággal érintkezni. Tehát kimenni mondjuk a természetbe, és a természetnek a részei vagyunk, tehát kapcsolatba kerülni az élettel, a valósággal.
Képbőjt. Ez egy nagyon kulcsfogalom szerintem, amit említettél. Ezzel fogjuk most egy pillanatra befejezni, hallgatóink maradjanak velünk, zene után visszatérünk, tehát elsőrenden képbőjt ne felejtsék.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin.
Köszöntjük extra. Hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk a beszélgetést Juan Tirin evangélikus lelkésznővel, aki logoterápiával is foglalkozik. Az ártó és gyógyító képek, illetve az ártó és gyógyító szavak, hiszen ezek szintén képeket hoznak létre a lelkünkben. Ugye arról beszéltél, hogy hatalmas képözönben élünk, amelynek nagy része félelmet kelt azért, és hogy például elsődlegesen a képböjt, tehát hogy menjünk ki a természetbe, hiszen ott valódi és sokkal lassabb mozgású képekkel találkozunk. Erről beszélgessünk egy kicsit tovább.
Igen, tehát ezek a képek, amelyek hatnak ránk, érintkezésbe hoznak bennünket a belső képeinkkel, és mint mondtuk az előbbiekben, túl sok kép hat ránk, tehát képbőjtre van szükségünk. Jó lenne távolságot tartani azoktól a képektől, amelyek megbetegítenek, amelyek torzító módon hatnak a jellemünkre, amelyek az emberi méltóságot mondhatni leredukálják bennünk óhatatlanul és észrevétlenül, és tudatosan olyan képeket keresni, és olyan képeknek a hatásai alá kerülni, amelyek gyógyítóak, bátorítóak, elevenséget, erőt közvetítenek.
Szeretetet közölnek.
Igen, szeretetet, igen, ezek, említetted a természetnek a képeit. Az egyik annyira szép kép, amelyet nagyon szeretek a természetben, a virágok. Művészeket ihletnek meg a virágok képei. Kapcsolatba hoznak bennünket a lelkünk mélyén lévő szeretet energiával, és azt hozzák elő bennünk, hogy az legyen nagyobb a bennünk legmélyen ott lévő szépséggel, belső szépséggel.
Amit mondtál arról, az jutott eszembe, hogy egy picit lebontsuk, konkretizáljuk, hogy nem régen láttam a Trónok harca című sorozatot, ami nagyon népszerű, egyébként bizonyára nagyon sok értéke van, de például az abban lévő képek, olyan brutális szex és olyan brutális gyilkossági, kínzási jelenetek vannak benne, folyamatosan, szinte minden részben adagolva, amik az alapösztönöket és legfőképpen a félelem ösztöneit indítják el az emberben. 6-8 részt néztünk a párommal, és hihetetlen rosszul hatottak ránk. Igen. És úgy arra gondoltam megrémülve, hogy mivel nagyon népszerű, és nyilván vannak értékei, tehát én nem vitatom ezt el, de hogy milyen félelmet keltő képekkel töltik meg a lelkét az embernek, teszem fel éppen elalvás előtt.
Igen. És nem is gondolunk erre, hogy milyen hatással van ránk. Ugyanis ezek a képek kapcsolódásokat hoznak létre a lelkünkben, az agyban, és romboló módon hatnak ránk. Nem is tudjuk, vagy észre sem veszük, hogy mennyire torzítják a jellemünket és az emberi méltóságot. Méltóságtól megfoszt, amire az Isten teremtett bennünket.
Egyébként én nagyon örülök, hogy erről tudunk beszélgetni. Pont az a tudatosság, amit említettél, hogy ismerjük föl, hogy ezek így működnek, és hogy van megoldás, hiszen ha gyógyító képeket használunk, olyan filmet nézünk, olyan zenét hallgatunk, olyan szavakat ismételgetünk önmagunkban, amik segítenek a békesség és a nyugalom elérésére, a biztonság elérésére, akkor tulajdonképpen tudjuk ezt az egész folyamatot jó irányba befolyásolni.
Így van, és ez egy nagy szellemi, lelki feladat, amit nekünk kell megtennünk, akár önmagunk felé, akár a reánk bízott gyermekeink, fiataljaink felé, hogy ezt a másfajta hatást tudjuk munkálni másokban, magunkban. A Biblia például tele van gyógyító képekkel. Elalvás előtt ma divatos lett ezeket az agressziót vagy félelmet keltő filmeket nézni. És rajzfilmekben is sok ilyen megnyilvánul, sok ilyen hatás. És sokszor azon gondolkodom, hogy miért nem használjuk elalvás előtt a jézusi képeket, amelyek nyugalmat árasztanak, amelyek a szeretetet hozzák elő bennünk, amelyek megbékéltetik a lelkünket, amelyek jó hatással vannak ránk. És akkor éjszaka sokkal pihentetőbben, nyugodtabban tudnánk aludni.
Teljesen egyetértek, ugyannyira, hogy erről egy külön beszélgetés blogba hamarosan fogunk is beszélgetni, hogy milyen gyógyító képeket használ a Biblia, illetve Isten milyen gyógyító, Jézus milyen gyógyító képeket, szavakat helyezett a szívünkre. De mielőtt ebbe a spirituálisabb részbe mennénk, én azt gondolom, hogy a kevésbé spirituális módon, tehát akár egy természeti képet felidézve, vagy ha a szülők ugye iskola kezdés táján mindenki kicsit jobban rá van pörögve arra, hogy jobban csinálja ezt az évet, mint az előzőt. Ha nagyon tudatosan figyelnek a szülők mondjuk a gyermekeknek az estéjére, akkor mit tudnál tanácsolni?
Azt, hogy szánjunk időt este, bármennyire is fáradtak vagyunk, nem az idő mennyisége fontos, hanem azt, hogy tudatosan szánjunk időt arra, hogy este átbeszéljük az aznapi dolgokat, és feldolgozzuk azt, amit fel kell dolgoznunk a beszélgetés folyamán, illetve olyan gyógyító meséket vegyünk elő a gyerekeknek, vagy a nagyobbaknak gyógyító történeteket, amelyek megnyugtatják a lelküket, és pozitív hatással vannak rájuk.
Például nekem eszembe jutott, hogy néhány tudatos kollégám a kisgyermekének megszerezte, vagy megvette a Vízipók, Csodapók, vagy a magyar népmesék, vagy hát azért a régi mesék sokkal ez lassabbak jó. És gyógyítóbbak.
Van egy könyvem, amit nagyon szeretek, mesekönyv, állatmesék vannak benne elsősorban, Jó éjszakát az a címe. Ebben mind olyan pozitív hatású gyógyító kép és történet van, amelyek a legjobb felé fejlesztik a lelkünket. Például van benne olyan bölcs, akinek a képe kapcsolatba hoz bennünket a saját bölcsességünkkel. Szerepelnek benne olyan királynők, királyfék, amelyek a királyi méltóságot erősítik bennünk. Vagy van benne olyan tündér, vagy angyal, aki azt sugallja, hogy nem vagy egyedül, van neked égi segítséged, merjél bízni benne.
Eszembe jutnak a Mazsola Tádé mesekönyvek, illetve bármi szerintem, ha egy szülő akár a kezébe vesz, La Fontaine mesék. Tehát ha ő benne nem kelt félelmet, megnyugszik, akkor biztos, hogy jó működik. Egyébként szerintem most adtak is ki egy csomó gyógyító mesék, ez is a címe a történeteknek.
Van két ilyen könyvem, hogy tündérmesék, ez konkrétan, és gyógyító mesék gyerekeknek.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és tovább folytatjuk ezt a szerintem nagyon fontos beszélgetést Hont Irén evangélikus lelkésznővel a gyógyító ártó képek, gyógyító ártó szavak hatásairól, és hogy hogyan lehet ebben tudatosan jól működni, hogy segítsenek bennünket. Akár vallásos valaki, akár nem, ezt megtapasztalhatta. Beszéljünk egy kicsit a szavakról részletesebben.
Igen. Vannak olyan szavak, amelyek leértékelő jellegűek. Valahogy divatos lett a mai világunkban címkézni, minősíteni, kritizálni a másikat. Ezek a szavak hatnak, vannak nagyon csúnya szavak is. Meglep, ahogy a diákok sokszor egymás felé viszonyulnak a szavaikkal. Konkrétan például a hülye vagy, az már egy ilyen szokásos szóhasználattá lett, mint leminősítő szó. Nem is gondolunk arra, hogy...
Mit okozunk vele?
Milyen mélységeiben hat a lelkünkben. És a saját magunk ön leértékeléseinek a képeiben hat tovább.
Azt jut eszembe, hogy nem is régen beszélgettem egy fiatal intelligens anyukával, aki a gyermeke jelenlétébe elmondta, hogy milyen lusta, milyen disznó, milyen... Tehát, hogy olyan szavakat mondott, hogy én rosszul voltam tőle. Tehát valóban nem hiszem, hogy ezt belegondolunk tudatosan, hogy mit okozunk ilyenkor ezekkel a szavakkal. Igen. Milyen képeket zúdítunk akár a gyerekekre, vagy egymásra.
Igen, megszoktuk ezt a címkézést, minősítést, mindenhol ezt látjuk az interneten, a társadalomban, a szó beszédeinkben nagyon helytelen. Ezzel tényleg romboló hatásúak vagyunk azzal, hogyha ilyen minősítéseket, címkéket használunk, és én mindig azt szoktam mondani, hogy óvakodjunk ezektől. Mert a másik ember soha nem olyan, ami ennek per pillanat lecímkézem, hogy lusta, vagy akármi, hanem ő most abban a helyzetben
módon viselkedett.
Úgy viselkedett, de ő sokkal több annál, mivel minden ember lelki-szellemi lény. Ő neki most volt egy olyan dolga, de az nem jelenti azt, hogy azáltal én becímkézzem őt. Ha mégis megteszem, rosszul hat rá.
Arról nem is beszélve, hogy van egy ilyen kísérlet, hogyha pozitív megerősítést alkalmazunk, akkor 75%-os fejlesztő hatást érünk el akár a gyerekeknél, igen, akár a párunknál vagy társunknál. Ha pedig leminősítünk, címkézünk valakit, akkor talán 10%-os fejlődést érünk el, de közben úgy, hogy ő nagyon rosszul érzi magát. Egyébként a szavaktól az jutott eszembe, hirtelen beugrott, kép és szó. Van egy nagyon kedves barátom, akinek a gyermeke együtt élt velük, hát egy szobájuk volt még az életük kezdetén, és körülbelül 5 éves koráig a gyerek hallgatta azokat a tévéfilm sorozatokat, és főleg agresszív akciófilmeket nézett a párja, ez volt a kedvence. A kisgyerek 10 éves koráig bepisélt. Szóval ezek nagyon durva dolgok, amiket nem veszünk szerintem elég komolyan.
Igen, nem is figyelünk rá. Megszokássá vált, hogy nézzük a tévéműsorokat, mert ott van, észre sem veszük, hogy milyen hatással van ránk. Nagyon fontos a tudatosság ezen a területen.
Beszéltünk itt leértékelő szavakról. Vannak-e túlértékelő szavak? Lehet-e a ló másik oldalára esni, ha valakit agyon dicsérünk
esetben? Igen, igen, ez is jellemző manapság. Igen, az anyuka, a apuka azt mondja a gyerekének, hogy te vagy a legokosabb, te vagy a legaranyosabb, te vagy a legszebb. Nyilván kellenek a megerősítő szép szavak, de hát ez sem valóság.
Ez a veszélye?
Igen.
Mi a veszélye a túlértékelő szavaknak, ha túlzásba visszük?
Az, hogy eltakar a valóságtól. Tehát a túlértékelős és egy olyan mércét tesz a gyerek felé, hogy mindig olyannak kell lenni, és ha nem vagy olyan, akkor nem vagy jó. Ha nem vagy olyan, a legokosabb, legaranyosabb, legszebb, akkor nem is biztos, hogy annyira szeretünk, ez nincs kimondva, de valahol benne van ezekben a tudattalanul ható elvárásokban.
Teljesen igazad van ebben, hogy sose gondoltam bele tudatosan, de valóban így van, tehát frusztrálja az embert, hogyha, és a gyereket is, hogyha legszebb, legokosabb a hédike, és hogyha véletlen 3-as kap, akkor elbolyong bánatába, mert nem mer a szülei szem elé kerülni.
Igen. Nagyon fontos lenne feltétel nélkül elfogadni a gyerekeket. Ma az iskolákban is igen nagy a teljesítménykényszer, és ez otthon is a családokban egyfajta ilyen elvárásként hat, hogy akkor vagy jó, hogyha 5-öst kapsz. Nyilván ennek a következménye az, hogyha nem kapsz 5-öst, akkor nem vagy jó. És ezek az elvárások sem jó irányba hatnak, hogyha ezek túlzott elvárások, persze kellenek az elvárások, mert a saját belső erőimtől megfoszthatnak ezek az elvárások, és nagymértékű szorongást produkálnak a gyerekben. Úgy megy haza, hogyha nem teljesítek szuper jól, tökéletesen, akkor úristen, mit fognak otthon mondani, hogyan reagálnak rá, hogyan reagál a tanár, hogyan reagálnak a szüleim, és van egy tudattalan szorongás és félelemem mögött. Nem jó.
Annyira érdekes, amit mondasz. Elindult egy mozgalom az utóbbi években, az elég jó anyuka. Tehát például az anyasághoz társítanak hihetetlen sok elvárás, hogy mikor leszel tökéletes anya, és rájöttek, hogy a nők ebbe belebetegedtek, és elindult helyett ez a gyógyító mozgalom, hogy legyél elég jó anyuka. Tehát akkor most meghirdetjük az elég jó gyerek mozgalmat, hogy el tudják fogadni önmagukat. És egyébként valóban így van, hogy a legnehezebb a gyerekeknek önmagukat elfogadni, és hogyha kívülről azt közvetítik, csak akkor vagy jó, ha tökéletes vagy, az nagyon nehéz.
A gyerek lemintázza a felnőtteket, a legfőképpen a szüleit, és azokat, akik úgy megragadják, hogy példamódon hatnak rá. Ha mi elfogadjuk felnőttek magunkat, és tudunk hatással lenni a gyermekekre, akkor jobban elfogadják ők is magukat. Ha mi elfogadjuk őket, feltétel nélkül, ők is el fogják fogadni saját magukat. Legalábbis ennek hatása van.
2 kulcsszó, elfogadás, megértés. Már is gyógyítólag hatnak. A gyógyító hívó szavak mellett tovább fogunk beszélgetni hamarosan arról, hogy a valódi és reális visszajelzés miért fontos. Tehát ne hülyézzük le, de ne is dicsérjük fel a csodába, ami nem valódi, hogy miért fontos, hogy valódi visszajelzést adjunk egy gyereknek. Erről fogunk hamarosan beszélgetni, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk a beszélgetést Huant Irén evangélikus lelkésznővel, logoterapeutával, arról, hogy az ártó és gyógyító képek, ártó és gyógyító szavak hogyan működnek bennünk. Egy kicsit arról beszélgettünk, hogy az elfogadás, megértés mellett nagyon fontos, hogy valós visszajelzéseket adjunk. Tehát nem mondjuk azt mindig, hogy tökéletes, nagyon jó, bár ez pozitív megerősítés, de ez is veszélyes lehet. Miért fontos a valódi visszajelzés?
A valósággal való szembenézés az, ami igazán helyre teszi a lelkünket, ami megnyugtat és felszabadít. Tanárunk tanította velünk, és nem felejtem el, mindig próbálom alkalmazni, hogy mindent meg lehet mondani a másik embernek, de nem mindegy, hogy hogyan. És ennek a hogyannak nagyon nagy ereje van. Ez a hogyan sokszor mélyebben és erősebben hat, mint az a verbális szó, amit kimondunk.
Tehát a konkrét tartalomnál
tartalom,
fontosabb,
igen.
Hogy hogyan közöljük azt, hogy ezt most elrontottad, és máshogy kellene csinálni, ha jól gondolom.
Igen, tehát ki kell mondani a gyereknek azt is, ami nem jó, mert az a valóság, de azt is szeretettel. Tehát azt is lehet jó indulattal, jó akarattal, szeretettel, hogy azt érezze, hogy érte mondom, érted mondom ezt, és nem ellened.
És nyilván ez is fog rá fejlesztőleg hatni, mert ha valakit agyon dicsérnek, ugye említetted az előzőekben, akkor az is frusztrálhatja, hogy ha nem felelek meg ennek a tökéletes képnek, akkor én nagyon gonosz vagyok. Másrészt, ha viszont nem szembesül ezekkel, akkor nem tud fejlődni, mert azért akkor tudunk fejlődni, hogyha hibáinkkal vagy magunk, vagy mások segítségével szembesülünk. De valóban nem mindegy, hogy hogyan. Ez egy csodálatos üzenet.
Igen, ez is egy szellemi feladat, hogy dolgozzunk magunkon, és segítsünk esetleg másoknak is abban, hogy dolgozzanak magukon.
Egyébként ehhez nagyon sok jó szakkönyv van, például a Gordonnak, hogy hogyan hallgassuk egymást, hogyan mondjuk el, ha valami gondunk van a másikkal, annélkül, hogy lehülyéznénk. Tehát, hogy ebben azért jó segítségeink vannak, csak valóban időt és energiát kell rá szánni. Egy kicsit beszélgetést, amikor terveztük veled, beszélgettünk arról, hogy a külső mennyire fontos a mai világnak, és hogy ez milyen veszélyes tud lenni ránk, a lelkünkre, az életünkre.
Igen, egy olyan világban élünk, amikor a külső az mindennél fontosabb lett, holott az ember test, lélek és szellem, ennek a hármasnak az egysége. A külső ez a formák világában él, és persze nagyon fontos, hogy szépek legyünk, helyesek legyünk, jól nézzünk ki, jól öltözködjünk, de ha ez túl nagy hangsúlyt kap, akkor eltakarja a bennünk lévő mélyebb rétegeket, a lelkünkkel és a szellemünkkel is kell foglalkoznunk. Mert ha ezekkel nem foglalkozunk, akkor szintén egy ilyen korlátozott létet tudunk csak élni. Tehát leredukál bennünket másképpen.
Arról nem is beszélve, hogy én azt tapasztalom, hogy aki a lelkét rendben tartja, az előbb-utóbb megszépül kívül is.
Igen.
És aki pedig szorong, mondjuk párkapcsolati problémája van, vagy nagyon komoly lelki zűrzavarban él, az kívülről is úgy néz ki, olyan összekuszáltan. Bár nyilván, amit említettél, a reklámokban találkozhatunk vele, például most hirtelen beugrott annak a tanítónőnek a képe, ahol majdnem lezuhan a kisgyerek a lépcsőn az iskolába, és utána megnyugodva nem esik le a kisgyerek, és nem annak örül, hogy nem esett le a kisgyerek, hanem hogy nem izzadt meg, és mutatja boldogan azt az izzadságátlót, ami mindezt megakadályozta. Úgy azért ez nagyon veszélyes értékközvetítés, tudattalanul ismét csak.
Igen, igen, épp úgy, mint a Facebookon van egy csomó kép, ami a külső szintén, és akkor vagyunk értékesek, ha minél többen lájkolják azt a képet, de ez is egy félrevezető. És tényleg a legnagyobb veszélye az, hogy nem foglalkozunk a lényeggel.
Megszólalásig vagyunk csak szépek. Szokták mondani, hogy megszólalásig szép ez a lány, mert hogy igazából gyönyörű kívül, de butuska belülről.
Igen, és ez sem a valóság. A fiúk is elmondják, a diákok, hogy jó, hát egy ilyen világban élünk, de hogy már unják ezt, a fiúk is, meg a lányok is, hogy a külsőnek ekkora szerepe van, és mégis olyan nehéz szakítani ezzel a szemlélettel, de nem is szakítani kell, hanem egy picit változtatni rajta.
hogy a hangsúly igen, és az irányító igen, igen, szerep igen. a belsőn van.
Hogy egy egészséges gyógyító hatású képünk legyen arról, hogy test, lélek, szellem vagyunk, és ennek a hármasnak az egységében éljük az életünket.
És ne feledjük el, hogy a szellem az Úr.
Az Úr az agyag felett, igen.
És akkor már is egy picit kanyarodunk arra, hogy te ugye lelkésznő vagy, tehát a gyógyító munkádat akár a gyülekezetben, akár a kórházban nyilván a hit nagyon meghatározza. És említetted a beszélgetés elején, hogy Jézusnak rengeteg gyógyító képe van és története.
Igen. Az ember nyitott a spiritualitásra. És spiritualitás nélkül egyszerűen azt érzem, látom, hogy nem tudunk igazán teljes életet élni. Azt, hogy ezt hogyan közelítjük meg, az is egy nagyon fontos kérdés. A Bibliában nagyon sok gyógyítókép van, és ezekre a gyógyítóképekre nagyon nagy szüksége van a lelkünknek. Például az egyik legkedvesebb képem az Édennek a képe. Erről is írtam a szakdolgozatomban. Ez nagyon sok művészt költött meg, illetve, hogy az Édenben az ember boldog és szabad volt. És szerintem ez az életnek az egyik legfontosabb kérdése, ahogy a sláger is mondja, minden ember boldog akar lenni. Azért volt boldog, mert egységben volt Istennel, önmagával, embertársával és a természettel. És ez a négyféle egység az, ami megszakadt a mai világunkban, vagy ez az, amitől inkább eltávolodtunk, helyesebben szólva. Ez az, amit Jézus hozott vissza nekünk. De ez az, ami felé törekedhetünk.
Ezzel csodásan tudok azonosulni már csak azért is, mert amikor például én szemlélődő meditáció imádságban pihenem ki magam, akkor tulajdonképpen ebbe az édeni állapotban vagyok, hogy elfogadnak, szeretnek, és ennyi. Boldogság és egység vesz körül. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és a spiritualitás, vagyis a jézusi, isteni gyógyító képek és történetekkel fogjuk folytatni.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a beszélgetést Honti Irén evangélikus lelkésznő logoterapeutával. Spirituális keresztény gyógyító képekről beszélgettünk, és történetekről. Itt folytassuk. Fordítsd le, hogy te jobban szereted.
Igen, én nagyon szeretem azt a megfogalmazást, szóhasználatot Istenre vonatkozóan, hogy egy abszolút bölcsesség, egy magasabb értelem, a vagyok, aki mindig jelen van, és akinek a részeiként élhetünk, aki bennünk van. Tehát Istennek a részei vagyunk.
Ez nagyon tetszik nekem már csak azért is, mert ezzel sokkal jobban tudnak azonosulni azok a hallgatók, akik nem feltétlenül igen. vallásosak, vagy éppen nem ezt a vallást gyakorolják, hiszen az abszolút bölcsesség, ez sokkal jobban megfogható.
Igen.
Milyen képeket használ a Biblia és Jézus, amivel segíteni tud nekünk, gyógyítani tud bennünket igen. és szeretni?
Nagyon szép kép, ami szintén sok művészt is költött meg, illetve a tékozló fiúnak a történetéből következő istenkép, ami a szeretet istenét hozza elénk. Nem tudom, te hogy vagy vele, én nagyon sokszor hallottam olyanokat, hogy Isten megbüntet, Isten elvár, Isten teljesítményeket támaszt felénk, vagyis, hogy ilyen képek alakultak ki bennünk. Rosszat teszek, megbüntet. Én ezt sokszor hallottam diákkoromban.
Sőt, hát a felnőttek is mondják, ha valami szörnyűség történik velük, nem most jó Isten. Megbüntetett az Isten.
Vagy a kórházban egy csomó beteg ember igen. mondja, hogy ő Isten megbüntetett, azért vagyok itt. Nem, Isten csak szeretni tud. Ezt mélyen hiszem. Ő a szeretet Istene. Akkor is, ha valami nehéz vagy rossz történik velünk, az életnek van egy sötét oldala, ez is az élet része, nem könnyű elfogadni.
Én azt szoktam magamban ilyenkor, így fordítom le a nehézségeket, hogy tanítani akar, tehát nem igen. megbüntetni, hanem hogy lássuk egy-egy helyzetnek akár a másik oldalát.
Az istenképre vonatkozóan szeretném megemlíteni a tékozló fiú történetét, amelyet Jézus azért mond el, hogy egy helyes istenképet lássunk, vagy az alakuljon ki bennünk. A kisebbik fiú kikéri a vagyonát, és eltékozolja az apjának a vagyonát, elmegy, eldorbézolja, és aztán amikor rájön, hogy otthon neki milyen jó sora volt, akkor hazamegy. Magába száll, és hazamegy. És a döbbenet az, hogy az apja várja őt, de nem úgy várja, hogy most megbüntesse, hanem úgy várja tárt karokkal, mint aki elfogadja a fiát, aki átöleli, aki szereti, és aki örül neki. Hát ilyen Istenünk van, aki örül nekünk akkor is, hogyha Valamit hibázunk, igen, és akkor is szeret bennünket, nyilván formális, igen.
A formálás jut eszembe, hogy tulajdonképpen az igazságérzete berzenkedik a történet ellen, hogy azért a tékozló fiú nagyon sokat szenved,
igen.
Amikor ugye elveszti a vagyonát, és elhagyják a barátai, és a disznók vájújából leszik, tehát a leckét azért ő ott megkapta tulajdonképpen, tehát igazából már az atya elfogadására, bocsánatára vágyik. Képeket mondj még nekünk, hisszük a szavaidat és a képeidet.
Igen. Nagyon szép kép az Új Szövetségben, az evangéliumban, amit Jézus használ, a kútnak a képe. Azt mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Egy picit így bonyolultnak tűnik ez a mondat, de azt hozza elénk, hogy mi magunk is egy kút vagyunk. Van bennünk egy ilyen kút, egy belső forrás, amely nem akpad ki sohasem, mert ez egy isteni forrás, szoktuk mondani, egy isteni szikra. Bennünk van ez az isteni forrás szikra, ahonnan friss ötletek támadnak, ahonnan elevenség, erő, ahonnan az öröm és a szeretet, ami nagyon mélyen bennünk van, ezek mind előhozhatók bennünk. Az alkotásnak a vágya, az a lelkesedés, amely annyira szükséges az élethez, és amely bearanyozza a hétköznapjainkat is.
Csodálatos ez a kút képe is. És megint csak nagyon életszerű, mert ahogyan a kutat is be lehet szemetelni, és behordhatja a homok. Ugye beszéltünk itt az ártó képekről, ártó szavakról, tehát ugye ezt a bennünk lévő kutat tisztán kell tartani, kell segíteni abba, hogy a bennünk lévő tiszta víz, amely Istentől ered, az valóban teret kaphasson, és a szomjat oldhassa.
Igen, de ha már rákapcsolódok, ráhangolódok erre a képre, ha már foglalkozom vele, ha dolgozom magamon, és kapcsolatba kerülök ezekkel a gyógyító képekkel, az tulajdonképpen mindennek a kútnak a kitisztogatása. De azért egy utolsó mondat erejéig megjegyzem, hogy Isten azért egy abszolút titok is. Jézus megmutatta őt a saját lényén keresztül. De azért Isten ugyanakkor egy titok is számunkra. Csak ajándék, hogy sok mindent megláthatunk belőle Jézus alakján keresztül, és ez nekünk sokat jelenthet.
Említetted, amikor készültünk a beszélgetésre, hogy a szimbólumok, a keresztény szimbólumok is segítenek bennünket abba az irányba, hogy az édeni állapotot, szabadságot és boldogságot meg tudjuk teremteni a lelkünkben.
Igen, az ős kereszténységben még sokkal nagyobb szerepet töltöttek be ezek a szimbólumok, ma is óriási jelentősége van, hogyha figyelünk rájuk, vagy kapcsolatba kerülünk velük. Például a sas, az ugye az erőt szimbolizálja, és ezzel hoz bennünket kapcsolatba, és a szárnyalás pedig a szabadsággal, ami ott van a lelkünk mélyén elrejtve. Az oroszlán, szintén a Szentírásban látható, vagy hallható, olvasható, ez is a bennünk lévő energiát mozgósítja meg. Akkor a bárány, az egyetlen állat állítólag, amelyik nem üt vissza, a bárány pedig az, hogy lehet, hogy sértés bántásért, de én képes vagyok arra, hogy ne üssek vissza. És ha nem ütök vissza, hanem mondjuk inkább áldást kérek a másikra, akkor már nem passzív reakcióba léptem, hanem aktív reakcióba, és ez valahol gyógyító módon hat a kapcsolatra, és az én saját lelkemre is. Aztán ott van a szamár, amit én nagyon-nagyon szeretem, a virágvasárnapi, az erőszakmentesség szimbóluma.
Teljesen egyetértek. A minap hallottam ezt a csodálatos megfogalmazást, hogy kölcsön kenyér visszaér. Tehát az erőszak, hogyha engedjük, hogy erőszakot szüljön bennünk, akkor elsődlegesen minket betegít meg. Nagyon köszönöm, Irénke, mindezt, amit elmondtál. Gyógyító, ártó képek, gyógyító, ártó szavak. Bízunk benne, hogy mindenki tudatosabban vigyáz önmaga és a körülötte lévők békességére. Köszönöm, hogy itt voltál és megosztottad.
Így legyen, én is köszönöm szépen.